Köszöntöm az adóinfó hallgatóit, a mikrofonnál Sipos Ildikó, mai beszélgető partnerem Fajcsák Gábor, az RSM adóüzletágának igazgatója. Témánk a vagyonadó. Ugye Magyarországon jelenleg nincsen klasszikus vagyonadó, ugyanakkor a bevezetésének lehetősége időről időre újra napirendre kerül. Ugye ez most ismét napirenden van, hiszen a megalakulandó Tisza kormány, ahogy ezt a Tisza párt korábban jelezte, 1 milliárd forintos értékhatárnál húzná meg a vagyonadót. Többféle reakció született már üzletemberek részéről. Volt, aki azt mondta, hogy nem ért egyet a vagyonadó ideológiájával. Van, aki azt mondta, hogy szükséges lenne a vagyonadó átgondolása. Mi változna, hogyha lenne vagyonadó?
Ezt nagyon nehéz megmondani, hogy mi változna. Ugye lenne egy új adó, nem, amiről azt kell tudni, hogy a nemzetközi tapasztalatok alapján ez mindig egy megosztó adó nem volt és lesz, és nyilvánvalóan ennek köszönhetően viszonylag nehéz is jól bevezetni. Az, hogy mi változna, ehhez nyilván ismerni kellene a pontos bevezetést, de ugye a jelenlegi elképzelés szerint egy 1 milliárdos vagyon fölött, annak, akinek e fölé kerül a megállapított vagyona, kellene egy 1%-os plusz adóterhet viselnie. Az, hogy egyébként hogyan állapítják meg azt az 1 milliárdos adóalapot, azt még egyelőre nem lehet tudni, illetve az sem, hogy ez végül tényleg 1 milliárd lesz-e, hiszen először 5 milliárdról indult, aztán 1 milliárd került kommunikálásra, és ugye nem tudjuk, hogy majd bevezetni mit fognak.
Mit lehetne megadóztatni? Tehát melyek azok a vagyonelemek, amiket meg lehetne adóztatni, amelyeket be lehetne tulajdonképpen ez alá az 1 milliárd forintos értékhatár alá sorolni?
Ez egy nagyon fontos kérdés, és ez már szakmailag is egy nagyon izgalmas kérdés, ugyanis a nemzetközi példák azt mutatják, hogy azokban az országokban, ahol adott esetben nem minden vagyonelemre vagy eszközre vezették be a vagyonadót, akkor nyilván elkezdődött egy mondjuk így adótervezési folyamat, hogy a vagyonok olyan eszközökbe vándoroltak, amikre vagyonadót nem kellett fizetni. Tehát alapvetően nagyon-nagyon fontos egy vagyonadónál, hogy minél szélesebb körben, vagy minél szélesebb eszköz portfólióra kerüljön bevezetésre, hiszen egyébként nyilván a adótervezésre ad lehetőséget, és adott esetben kikerülhetik az adót.
Ez konkrétan mit jelent tehát, milyen vagyonelemeket, mit képzeljen el a hallgató?
Általánosságban nyilván a pénz és értékpapírok az természetesen egy adott dolog, ami könnyen egy banki kimutatásokon látható információ, és most már ezt nemzetközi szinten is számtalan országból be lehet szerezni, tehát biztonsággal és nagyon nagy pontossággal megállapítható a vagyonnak ez a része. Ezen felül nyilván, ami még könnyen megtalálható, de értékelési szempontból már mondjuk egy kicsit kérdőjelesebb, azok a ingóságoknak a valahol úgy hallottam, talán egy luxus vagyonként emlegetik, ugye műkincsek, nemesfémek, nagy értékű eszközök, mint a hajó, repülő, ilyesmi, és hát ugye, ami meg a kettő között van, ez az ingatlan vagyon, ami egy kritikus kérdése általában a vagyon megállapításnak, hiszen itt az értéke ennek már azért nem annyira egyszerűen megállapítható, hiszen mondhatjuk, szinte minden ingatlan egyedi értékkel bír, műszaki állapottól, elhelyezkedéstől, funkciótól függően. És hát ugye a másik nagy kritikus rész az ingatlanon kívül az a cégvagyon, és jellemzően talán a cégvagyon az, aminek a számításba vétele a leginkább különböző azokban az országokban, ahol alkalmazzák, és a leginkább meghatározza egy vagyonadó bevezetésének a sikerét, az az, hogy ugye a cégvagyont azt milyen módon értékelik, és hogyan számítják be az adóalapba.
Erre vonatkozóan egyébként mi a jó gyakorlat? Tehát a ingatlan vagyon esetében nagyjából érthető az, hogy a bevezetésével kapcsolatban milyen kétségek lehetnek. Cégvagyonnál pedig talán az, hogy ott magát a jövedelem termelő képességet adóztatnák meg a vagyonadóval?
Beszéljünk a cégvagyonról talán, mert így tényleg a nemzetközi példák alapján ez a legizgalmasabb, és itt még mielőtt válaszolnék, akkor hagyd mondjak el gyorsan, mert itt hivatkozok nemzetközi példákra, hogy azért a vagyonadó önmagában már ennek a bevezetésének a terve is szerintem egy óriási feladat és egy nagyon nagy döntés a megalakuló kormány részéről, és szerintem ez egy kritikus kérdés lesz, hogy hogyan fognak neki és mennyire alaposan fognak vele bánni. Ugyanis például, ha csak az európai példát nézzük, ami itt közel van hozzánk, nem is olyan rég, egy egy-két évtizedet visszamenve az időbe még 12 országban volt vagyonadó Európában, most már mindösszesen csak 3-ban van, tehát a 75%-ában a vagyonadó valójában ilyen vagy olyan módon megszűnt létezni, egyébként ebből a megszűnő 9-ből 3 országban részlegesen fennmaradt, és talán így még egyszerűbb elképzelni, hogy ott az ingatlan az, amire főként megmaradt, illetve van, ahol másra is, de szerintem ugye ez is jól mutatja, hogy egy ingatlant még valamilyen formában könnyebb vagy lehetséges volt értékelni, a cégvagyon az egy nagyon kritikus kérdés. És a cégvagyonnál az egy jó irány, amit említett, hogy a jövedelem termelő képességet vizsgálni kell, ugyanakkor ugye az egy kritikus kérdés, hogy egyszerű-e a megállapítás, és megállapítása az értéknek, és ad-e vitára okot vagy lehetőséget. Ha ezt a két szempontot vesszük leginkább fontosnak, akkor nagyon fontos, hogy azok a piaci értékelési módszerek, amik mondjuk egy vállalatfelvásárlási tranzakció során tipikusan alkalmaznak a szakértők, ha ilyeneket próbálnánk törvények szerint bevezetni, akkor az egy olyan helyzetet teremtene, amiben mindenki kritikusan állhatna a megállapított értékhez, tudná vitatni, adott esetben sok bírósági ügy lehetne. Ezért a nemzetközi példák azt mutatják, hogy ennél sokkal egyszerűbb irányba indultak el a jogalkotók. Ez pedig az, hogy alapvetően vagy egy eszközértéket, vagy egy úgynevezett saját tőke, ugye számviteileg ez egy egyszerűen kimutatható dolog, egy saját tőke értéket állapítanak meg. Valahol ezt egyszerűen csak egyszeres értéken, valahol adott esetben ezt egy többszörös értéken veszik számításba, és van olyan ország, ahol az eszközértéket kombinálják a jövedelem termelő képességgel, és ezeknek valamilyen súlyozott átlagát használják. De minden módszerben közös az, hogy a jövedelemtermelő képességre is egy egyszerű módszert használnak, mondjuk megnézik az elmúlt néhány évi mondjuk adózás utáni eredményt, vagy egy üzemi eredményt, és ennek az éves átlagát, és ezt számolják be valahány évre összesítve, és ennek a súlyát, vagy ennek vesznek egy diszkontrátáját, és ehhez hozzáadják mondjuk a cég eszközértékét. De egyébként a legegyszerűbb példa az ilyen tekintetben alapvetően Norvégia, ahol igazából a saját tőke, vagy ha tőzsdei cégről van szó, akkor a tőzsdei árfolyam alapján értékelik a céget egy-két bizonyos diszkontszorzóval, vagy mentességi lehetőséggel.
Most egy kicsit visszalépve még a big picture-re, a nagyobb képre, az Eresem a blogjában azt írja, hogy a legnagyobb kockázat az nem a változás, hanem a felkészületlenség, a kapkodás, költséges hibák és elmaradt lehetőségek lehetnek ennek a következményei. Milyen költséges hibákra lehet itt gondolni?
Hát alapvetően arra, hogy jelenleg mi azt tapasztaljuk, hogy nagyon sok ügyfelünk keres meg minket azzal, hogy na most akkor ő azonnal szeretne csinálni valamit, én szeretnék egy külföldi trustot, vagy egy alapítványt, vagy én elhagyom az országot, vagy adott esetben eladom mindenemet, vagy most akkor nem tudom, magyar BVK-t csinálok, vagy mindenemet pénzét eszem, és csak TBS számlán fogom forgatni, mert hogy az adómentes. Nyilván ezek olyan gondolatok, amiknek akkor lesz itt az ideje, ha egyáltalán ismerik a szabályokat, és az is nyilvánvaló, hogy természetesen mindenki majd saját maga az érzékenységének megfelelően meghozza ezeket a döntéseket, de addig, amíg nem ismerjük a szabályokat, addig nem nagyon van értelme nagyon részletes terveket csinálni, arra esetleg pénzt áldozni, hogy én mondjuk már azonnal belefogok egy, nem tudom, a vagyon nemzetközi esítésébe, vagy egy struktúrált alakításba, vagy ne adj Isten, mert ez egy tipikus, és erről majd lehet, hogy még később beszélünk, ez egy tipikus választás ugye a gazdagoknak, ha az ember ugye a médiában, akár bulvár oldalakon is celebekről olvas, hogy mondjuk országot váltani, és oda költözni, ahol kedvezőbbek az adózási lehetőségek. Tehát amíg nem tudjuk, mi a szabály, meg ez milyen terhet ró majd ránk valójában, addig nem biztos, hogy érdemes belevágni.
Értem, tehát ezek az ügyféloldali, tehát a lehetséges ügyféloldali költséges hibák, most amit említettünk. Én egy picit fordítva gondoltam, amikor kérdeztem, én az állam oldaláról gondoltam arra, hogy milyen hibák merülhetnek fel, hogyha felkészületlenül történik a bevezetése a vagyonadónak, akkor az állam is veszíthet ezzel?
Hát én azt gondolom, hogy nagyon sokat is. Ha egy egyszerű példát akarok hozni, akkor megint csak Norvégiát tudom mondani, ahol egyébként nem csak Norvégiát, igazából azt mondom, hogy ez több országra is igaz, inkább leegyszerűsítve, mert amikor még, meg ez más adónemekre is igaz, ha egy jelentős terhet kiró az állam, és ezt oly módon teszi, mondjuk nem megfelelően átgondolva, ami a vállalhatónál, vagy a vagyonosok által vállalhatónak gondoltnál jóval nagyobb terhet ró ki, akkor azt is eredményezheti, hogy ezek az emberek elhagyják az országot, és akár ez nyilván egyrészt az adó nem tekintetében egy veszteséget okozhat, de hosszabb távra nézve inkább sokkal rosszabb pozíció az, hogyha azok az emberek, akik adott esetben értéket teremtenek, teremtettek, hoztak létre és sikeresek, ha tovább nem az ország érdekeiben, vagy az ország érdekeit támogatva mondjuk itt vállalkoznak, hanem külföldön, ez nyilván egy versenyhátrányt is okozhat. De hogyha egy kicsit ezen túlnézünk, mert nyilván itt mindenki gondolhatja, hogy jó, oké, most akkor vannak a milliárdosok, kivetjük rájuk az adót, és akkor nehogy már azonnal elmenjenek. Itt nem csak erről van szó, hanem azért olyat is végig kell gondolni, hogy, és ez is több országban nemzetközi példa által vizsgálható, ahol egész egyszerűen úgy sikerült, olyan szabályokat sikerült alkotni, ami olyan éves adófizetési kötelezettséget rót ki egy cégértékelés alapján mondjuk, amekkora összeget mondjuk az adott cégnek több évben is nem érte el az általa fizethető osztaléka. Tehát amikor egy tulajdonosnak adott esetben magasabb vagyonadót kell egy évbe befizetni, mint amekkora az egész éves profitja a vállalkozásából, akkor ez nyilván arra fogja ösztönözni, hogy vagy befejezze azt a vállalkozást, vagy értékesítse, pénzét tegye, és akkor inkább majd a pénzével kezdjen valamit, vagy adott esetben, ahogy említettem, magát a vállalkozást és saját magát is elvigye külföldre. Tehát ez mindenképpen hátrányos lenne. És ezek nem, tehát ahogy mondtam is, ez nemzetközi példák alapján több olyan ország is volt, ahol azért szűnt meg a vagyonadó, mert ilyen szituációkat okozott, és ez az állam számára egyébként hosszú távon kifejezetten hátrányos volt.
Ugye említettük azt, hogy 12 országban volt vagyonadó, és jelen pillanatban 3 országban van, ahol van még valamilyen formában, ahol bevezették, ott milyen metodika szerint jártak el, milyen elvek szerint?
Hát mind a 3 nagyon eltérő, és nyilván én nem ismerem az összes részletet, de pár érdekes dolgot emelnék ki. Szerintem, ami nagyon fontos, hogy például, ugye ez a 3 ország most jelenleg Európában, Svájc, Norvégia és Spanyolország, ahol általános vagyonadó van. Az általános vagyonadó, ugye, hogy gyakorlatilag szinte mindenre kell fizetni, mert ahogy említettem, vannak még olyan országok, mint mondjuk Franciaország, vagy Hollandia, vagy adott esetben akár Olaszország is, ahol vagyonadót a bizonyos vagyontárgyakra egyébként kell fizetni. A svájci és norvég példában közös az, hogy nagyon alacsony a belépési küszöb, tehát itt azt kell látni, hogy Svájcban már akár 80 ezer eurótól, de vagy lehet, hogy svájci franktól, ezt most nem is tudom hirtelen, vagy Norvégiában is olyan 150-200 ezer euró környékétől kell már vagyonadót fizetni, ami ugye Norvégiában egy olyan szám, ami az emberek nagy többségének akár már meg is van, mint vagyon, és mindkét helyen egyébként részben alacsonyabb, Svájcban kantononként vetik ki, és 0,1%-tól 0,9%-ig terjed, tehát nem éri el az 1%-ot, mint a magyar terv. Norvégiában ez 0,85-től 1,1%-ig terjed. Ugyanakkor nagyon fontos elem mindkét ország adórendszerében, és szerintem itt van a lényeg, amit talán az előzőleg is kérdezett, hogy lehet ezt jól vagy rosszul csinálni, vagy milyen kockázatok lehetnek, hogy mindkét országban több adónemet is kivált a vagyonadó, tehát gyakorlatilag máshonnan elvettük azt, amit itt viszont beszedünk, és így ez egy társadalmilag elfogadottan került bevezetésre. Norvégiában, ami még különleges, hogy a vagyonadóból származó jövedelem ráadásul úgymond pántlikázott, tehát főként a szociális ellátórendszer finanszírozására fordítják, ami nyilván sokkal elfogadottabbá teszi, ha azt tudjuk mondani, hogy ebből az adóból nem egy nagy zsákba megy a pénz, amiben nem tudom, hogy mire fogják fordítani, hanem tudjuk azt, hogy ezt adott esetben az egészségügyi rendszerre, a nyugdíjrendszerre, vagy egyéb szociális ellátó rendszerekre fordítják az ebből származó bevételt.
Ott, ahol több adónemet kivált a vagyonadó, jellemzően milyen más típusú adókat vált ki?
Például Svájcban talán ez lehet a mi példánkra érdekes. Adott esetben különböző tőkejövedelem adókat vált ki, ami ugye tőkejövedelem az tipikusan az osztalék, a kamat, az árfolyam nyereség, tehát a pénzügyi befektetéseknek, vagy egyéb hasonló befektetéseknek a hozama. És ugye Magyarországon nem szabad elfelejteni, hogy jelenleg van egy tartós befektetési számla nyitási lehetőség, amin ugye, ha valaki pénzt forgat, akkor azon keletkezett jövedelmet, ha 5 évig ott tartjuk, akkor adómentes. Tehát itt egy kicsit azt lehet mondani, hogy mondjuk a vagyonadó esetében mondhatja azt a jogalkotó, az állam, hogy én adok egy olyan lehetőséget, hogy a befektetések hozamát ne adóztassuk, akkor miért ne adóztatnám magát a tőkét? És itt megint a cégeket tudom visszahozni, hogy azt viszont nem szabad elfelejteni, hogy a céges osztalékot viszont adóztatjuk, és most magát a cégnek az értékét is adóztatnánk, akkor ez így lehet, hogy egy picit adott esetben egy rossz évben, ha valakinek mondjuk veszteséges vagy nullás évei vannak, akkor az egy kifejezetten extrém magas terhet okozhat. Tehát ezt érdemes figyelni, hogy mondjuk Svájcban egyébként az osztalék kapcsán számos mentességi vagy kedvezményes lehetőség létezik az adórendszerben, és pont ezért kevesebb problémát okoz maga a vagyonadó. És még egy érdekességet szeretnék kiemelni, és ez Spanyolország példája, mert szerintem ez lehet egy másik olyan szempont, ami miatt azt mondom, hogy érdemes még várni, akár ügyfél oldalon is azzal, hogy majd itt Magyarországon milyen szabályok lesznek, és én ajánlanám figyelmébe egyébként valamennyire ezt a jogalkotónak is. Spanyolországban alapvetően a céges vagyon után fizetendő vagyonadót azt bizonyos esetekben, főként a családi vállalkozásokra nem terjesztették ki, tehát mentesítik. Ezt én megmondom őszintén, hogy a 100%-ig pontosan nem tudom a szabályt, de a lényeg, hogy ha valaki saját maga tulajdonosként egy spanyol állampolgár, spanyol cége van, és dolgozik benne, és az egy aktív vállalkozás, akkor azok a cégek, vagy ezeknek a cégeknek az értéke, az nem kerül be a vagyonadó alapjába. Tehát itt is Magyarországon is azt kell mondani, hogy egy vállalkozó egy komoly vállalkozást visz, amivel számos embert foglalkoztat, és egyébként egy számos adónemben rengeteg adót fizet, akkor érdemes elgondolkozni rajta, hogy hol húzódik az a pont, vagy hogyan kell az adórendszerünkbe ezt a vagyonadót úgy beiktatni, hogy az államnak azokat az érdekeit, hogy ezek a vállalkozások sikeresek legyenek, akár nemzetközi szinten is versenyképesek legyenek, ezeket az érdekeinket ne sértse mondjuk az új adónem bevezetése.
Tehát tulajdonképpen a kulcs az, hogy ne legyen túladóztatás, tehát hogyha még van is, hogyha még meg is történik egyfajta vagyonadó bevezetése, akkor az más adónemek kiváltásával a túladóztatás elkerülése mellett történjen, és még az említett fölpántlikázás, tehát hogy konkrétan milyen célokat szolgálnak a vagyonadóból befolyó összegek, tehát ennek a fölpántlikázása, ez még külön jelentőséggel bírhat.
Ez egy nagyon jó összefoglalás, így van, az elsőt emelném ki, hogy a túladóztatást azt mindenképpen érdemes elkerülni, mert talán a elején nem fejtettem ki, de biztos, ha valaki fölüti az internetet, vagy csak akár visszagondol, hogy egy Gerard Depardieu Moszkvába költözött inkább a francia adóztatás elől, de lehet tudni ezt a svédeknél az IKEA tulajdonos családról is, amikor egy bizonyos szint fölé ment a rájuk rakódó adóterhek mértéke, akkor Svájcba költöztek, vagy adott esetben Norvégiában is volt olyan, amikor egyszer csak ezt a 0,8%-os adót megemelték 3-4%-kal, és talán még az osztalékadót is emelték, akkor hirtelen számos vagyonos család költözött el az országból. Tehát ezzel mindenképpen óvatosan kell bánni. És igen, nyilvánvalóan nagyon fontos a bevezetés során arra tekintettel lenni, hogy támogassa a vállalkozásokat oly módon, vagy a vállalkozókat, hogy sikeresek maradhassanak.
Meg hogy célzottan ugye ez valahova menjen, tehát a szociális szférába a rászorulóknak.
Igen, így van. Az biztos, hogy segít, ugye azt mondanám talán Magyarországon ez még lehet, hogy egy különösen erős szempont is lehet, ha csak a történelmünkből visszaindulunk arra, akár 500 évet visszamenve, hogy számtalan külföldi hódító nemzet részére fizettük a különböző adókat, és talán ez lehet egy kicsit a háttere annak is, hogy azért Magyarországon az emberek mondjuk úgy elég rugalmasan kezelték a múltban az adófizetést. Azért azt gondolom, hogy egy mai modern gazdaságban az nagyon fontos, hogy akár az adómorál, vagy az adófizetési fegyelem az megfelelő szinten legyen, és ezen biztos, hogy rengeteget segít az, hogyha az emberek látják, hogy mire költik el az általuk befizetett pénzeket.
Önök az Adóinfót, az Inforádió adómagazinját hallották. Mai beszélgető partnerem Fajcsák Gábor, az RSM adóüzletágának vezetője, az RSM cégtársa volt. Búcsúzik a műsorvezető, Sipos Ildikó.